Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. Az élet kihívásairól, a tanulásról, az egyetemről szól a következő kötet. Elte legendák, ismert alkotók tollából. Olá Andrea interjúja.
Életük során legendássá vált szerzők, akiket a múlt, a jelen és a jövő köt össze, és akiknek műveiben, mint a középkori legendákban felfedezhetjük részint az igaz történetek valóságát, részint pedig a fantázia, az alkotói fikció meseszerű csodáját és gyógyító erejét. Igazán szép mondat ez egy különleges könyv ajánlásához és íróinak bemutatásához. Az Elte legendák egy olyan antológia, amelyben ismert alkotók műveit látjuk, olyanokét, akiknek könyveit, verseit, történeteit mind olvastuk, mégis itt ebben a kötetben tudtak újat mutatni magukból. Az Ötvös Kiadó első szépirodalmi kötete ez, 14 szerző írásából, novellájából, verseiből áll ez a gyűjtemény, amely így együtt sajátos egységet mutat. A könyv szerkesztője Kis Róbert Rihárd, vele beszélgetünk a könyv alapötletéről, és arról, hogy miért érezheti azt az ember olvasás közben, mintha ajándékot bontogatna, ami nem csak az adott pillanatban okoz örömet, de magával is viszi az ember.
Az Ötvös Kiadónak a vezetője, Tóth Tibor, megkeresett, és elmentünk kávézgatni, beszélgettünk arról, hogy vajon a Gutenberg galaxisnak tényleg vége van-e, vagy egyáltalán mi a helyzet, nagyon sok mindenről ejtettünk szót, és akkor vetette fel, hogy milyen jó ötlet lenne, hogyha az eltések közül azokat megkeresnénk esetleg, akik már tényleg ismertebbek úgy a közvélemény által, és akkor közülük valakit, ha megtalálunk, akkor lehet, hogy érdemes vele beszélgetni arról, hogy majd valami akkor jelenjen meg. És akkor ebből fejlődött ki az az ötlet, ebből a beszélgetésből, ami tényleg azt kell mondanom, hogy egyedülálló, hiszen ezt a kötetet az köti össze, hogy az Ötvös Loránd Tudományi Egyetemen töltöttek el a múltban nagyon komoly időszakot a szerzők, és hát az életkoruknál fogva ugyan nem mondhatjuk azt, hogy legendás generáció, akik szerepelnek benne, mert hogy 48 éves a legfiatalabb szerző, a legidősebb pedig 63 éves, de mégis olyan ismert írókról van szó, költőkről van szó, vagy éppenséggel meseírókról, tudományos kutatókról, akiknek az életpályájuk érdekes, érdekli a nagy közönséget, és hát az írásaik is olyanok, hogy azt kell mondanom, hogy azért van egy komoly tábora. Olyan személyekről van szó, akik soha nem szerepeltek volna egy kötetben, hogyha nincsen az az összekötő kapocs, amit úgy hívnak, hogy Elte. Ez mindenképpen óriási érték, és az is érdekes, hogy ki mit írt ebbe az antológiába.
Fontos arról beszélnünk, hogy hogyan szólt a felkérés. Kérlek, adj egy részt az éppen készülő művedből, kérlek, adj egy emléket, szóval, hogy mi volt a koncepció?
Nagyon jó kérdés, hiszen amikor megszólítasz valakit, akkor mi a cél? Hát először is, hogy működjön együtt ebben a projektben. A második az, hogy olyat adjon, ami érdekes, és mindenképpen ad egy plusz dolgot, és a harmadik pedig, hogy érezze sajátjának, és ő jól érezze magát ebben a kapcsolatban. Ami érdekes volt mindenképpen, hogy nem volt olyan szerző, aki nemet mondott volna. Hiszen ez egy olyan klub, aminek azért dicsőség a tagjának lenni. Azt hiszem, hogy mindenki büszke arra, hogy mondjuk a másikkal egy kötetben szerepelhet, és lehet, hogy nem feltétlenül együtt járnak sörözni, vagy nincsenek azonos platformon, de attól még örömmel vállalták azt, hogy a kiadványban szerepelnek valamilyen munkával, valamilyen művel. Nekem az volt az elképzelésem, hogy nem kötöm meg a kezüket. Tehát senkinek nem mondtam azt, hogy már pedig neked az egyetemről kell írni. Nem mondtam azt, hogy már pedig neked arról kell írni, hogy milyen volt az Eltéhez fűződő viszonyod, hiszen akkor az olvasó egy viszonylag steril dolgot kapna, nem mindenki bármiről, amit nagyon szeret, amit közel áll hozzá, ami egy kicsit más, vagy akár azonos, mint amit eddig lehetett az asztalra, arról írhatott. És ettől lesz az egész kötet szerintem nagyon-nagyon jó, hogy van, aki verset írt arról, hogy milyen tanárai voltak neki, és tényleg ez valamilyen csoda, mondjuk Laszkvi János például, aki a kedves tanárairól írt Kenyeres Zoltánnak, Bárdosi Vilmosnak és Ferenczi Lászlónak állít verses emléket, az utóbbinak a szellemi nagyságát így idézve meg például, hogy a tudomány életté változott, ahogy beszéltél róla, úgy tűnt, nincs is nagyobb buli, mint tudósnak lenni. De vannak olyanok, akik pedig azt mondták, hogy eddig mondjuk verseket írtam, most akkor hozok egy novellát, mert nézzük meg, hogy van másik oldalam, eddig senki nem kérte, hogy a másik oldalamat is mutassuk be, és akkor arról írt. Ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy tényleg ez az antológia olyan, hogy ott kell, hogy legyen a könyves polcán azoknak, akik szeretik az irodalmat.
Az a jó, hogy nem csak Lackfi, hanem Kemény István és Vörös István költők is a régi emlékeket idézték, és olyan meglepő, hogy ezekben a versekben ugye nem nosztalgiával írnak, tehát nem visszatekintve nosztalgiával írnak, hanem akkor is ott vagyunk velük az egyetemen, érezzük azt az életérzést.
Egy érdekesség akkor ezzel kapcsolatban, hogy nekem osztálytársam volt az egyetemen egyébként Lackfi János. Ő magyar-francia szakos volt, meg magyar történelem szakos voltam, de akkor még ilyen 12 fős csoportok voltak, és mindenhova együtt jártunk, mert ugye abban a csoportban volt, és előtte én meg Sárvárról is ismertem, mert ott pedig egy diákírók, diákköltők tábor volt, és azt együtt nyertük meg, ő nyerte a vers kategóriát, én meg a próza kategóriát, úgyhogy mi már nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és azt gondolom, hogy jóba vagyunk, és ő már akkor is nagyon-nagyon tehetséges volt. Tehát azt kell mondanom, hogy valóban, de sokszor elmondta már, hogy tanulható és tanítható a versírás, a novellaírás, de hát azért azt azért lássuk be, hogy kellett hozzá egy olyan alapérzés is, hogy ez ne csak egy tanult dolog legyen, hanem tényleg úgy szívből és magától jöjjön a dolog. A Kemény Istvánnal szintén gyakran találkoztunk a büfében, hát emlékszem, még a Dunaparton volt az épület, akkor azt hiszem, hogy talán más is volt ugye a neve, most Piarista köz, akkor talán Pesti Barnabás volt, azt hiszem, nem tudom már, de minden esetre ott üldögélt mindig a büfében, és hát ő is ugye Magyarország Babérkoszorúja díjas író lett, költő, a Digitális Irodalmi Akadémiának a tagja, és hát ő is felidézte, ahogy mondod, a boldog egyetemi éveket. Egyébként érdekes, hogy nálunk fejezte be a bölcsészkaron, és a jogi karon kezdte. Én meg egyébként a bölcsészkaron kezdtem, és én az ELTE jogot is elvégeztem utána, tehát én is jogász is vagyok az ELTE-n, ami azért a legkeményebb jogi kar volt akkor, és szerintem most is az, és a bölcsészkar is azért valahogy a kettő is össze tud férni. Tehát Kemény István is olyan, aki folyamatosan mindig ott volt az ELTE bűvöletében, Vörös István pedig ugye író, költő, drámaíró, és egyetemi oktató is egyébként, és ő is mondta, hogy hát majd egyre híresebbek lettünk, ugye egyfajta arszpoetikaként is írta a munkáját, amit ebbe a kötetbe tett, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan teljesítmény, egy olyan közös teljesítmény, aminek a szerzők és az olvasók egyaránt örülhetnek.
Például Vörös Istvánnál nagyon átjön az, hogy milyen politikai közeg, milyen társadalmi közeg volt az, amivel egyébként fiatalként meg kellett barátkozni, vagy utat kellett találni, amellett, hogy egyetemre jártatok.
Persze, hát ezek a rendszerváltás évei voltak 1989-90, tehát ez az időszak volt, ami meghatározó volt mind a tanulmányainkban, mind pedig általában az életünkben. Ez az időszak azért azt gondolom, hogy mindannyiunkra nyomot hagyott, miként a társadalom valamennyi tagjára. Itt Budapesten, egyetemi közegben éltük meg ezt a váltást eleve, hát ez az valóban egy olyan élmény, hogy igazából ez is meghatározta a világlátásunkat is sok esetben. De hát azért ugye ez egy kör nyilván, akik mi akkor ott voltunk és írtunk verseket vagy novellákat, a legendás tanárok tanítottak minket, vagy éppen az új feltörekvő ifjú tehetségek, akik azóta legendás tanárokká váltak, mert azért ők is sikeresek voltak, tehát sok ilyen volt, de hát azért a kötetben van még jó pár híres neves szerző, Bergyűrit például, ugye József Attila díjas író, aki azt vallja, hogy a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt szükségük van a mesére, mert hogy a mesétől teljesebbé válik az életed, és boldogabb a világ. Vagy itt van mondjuk Boldizsár Ildikó, aki szintén József Attila díjas, de ő néprajzkutató is, és ő azt mondja, hogy mindenhol megállja a helyét például a mese, mert hogy a szenvedésben és a személyiségfejlődésben egyaránt ott van. És hát ott van Bosnyák Viktória, aki szintén ugye gyerekíróként is ismer, de mást is tud, nagyon sok minden mást. Fábián Janka pedig a romantikus és a történelmi szálakat vegyíti, és egy-egy korszak eseményeit úgy tudja bemutatni, hogy az olvasói szinte részese lehet a cselekményeknek. De hát ha már itt belekezdtem, ugye a felsorolásban Garafiát Orsolya például nagyon sokszor szerepelt a médiában, és olyan élményekről ír, amit ugye tapasztalt, és aztán átformál egyfajta metamorfózis az ő munkája. De Kis Judit például, Kis Judit Ágnes, szintén József Attila díjas költő, író, és különböző korú és sorsú nők a tanárregényeinek általában a főhősei. Hát érdekes megnézni, hogy vajon most ebből mi jött át ebben az antológiában. De Vasvirág például mindenképpen fontos név, mert először is novellát ír, a novella hősét meglopták, és akkor ő az áruházi tolvajnak üzen, és akkor ez nagyon érdekes, mert ebben is benne van az adott kor is, hogy akkor is már előfordultak ilyenek, meg most is előfordulnak ilyenek, tehát a szerelem, a pénz, minden együtt van Virág munkájában. Őt is régóta ismerem egyébként, hát ő ugye újságíró kolléga szintén, meg hát lényegében nyilván azok vannak a kötetben, akik egy szubjektív szempont alapján kiválasztottak, mert hogy én jobban vagyok, vagy kedvelem őket, és hát nyilván van nagyon sok nagy név, aki még kimaradt a kötetből, abból majd lehet csinálni egy kettes jó, kötetet, van, így van, de Virág például, én vele voltam Sanghajban is tanulmányúton, és a mai napig benne van a kép, amikor például alkudozott a sanghaji piacon, tényleg ő egy csodálatos egyéniség, vibráló egyéniség, és ez átjön egyébként szerintem a munkáin is. És azt hiszem, hogy ebben az antológiában egy picit az az érdekes, hogy nem csak szösztenetek vannak, egyik verset ír, a másik novellát, és azok önmagukban érdekesek és jók, hanem benne van igazából az adott kor lenyomata, meg az, hogy mi minden összeköt minket. Virágnál is ugye rengeteg-rengeteg közös szál van, hát ugye az ő apukája ismert sportriporter kollégám volt a rádióban, de, így van, Vas István Zoltán, de Virág is az írásaiban, a szerkesztési technikájában mind-mind ugye őrzi azt is, ami mondjuk akár az iskolának az eredménye is. Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy milyen tanáraid vannak, hogy mit adnak, mert a tári tudás mellett, amit mi kaptunk jó pár tanártól, az emberség volt.
Jó, hogy Tóth Krisztináról külön beszélünk, mert például azt még nem említetted, hogy mindenkitől kértél egy bemutatkozást, tehát a fejezetek, az adott szerzőhöz tartozó fejezet, az úgy kezdődik, hogy leírja, hogy ő kicsoda, mi van mögötte, milyen út van mögötte, és ezt röviden, tömören teszik, és a Krisztály például kifejezetten izgalmas, tehát maga is kis műalkotás, ahogyan megírja. És hát ez a Mama Szent Papasz című írása is nagyon érdekes korrajz, nem?
Mindenképpen persze, de hát neki van egy olyan jó mondata, hogy a felnőtt világ nehezen viseli az írókat. És hát azt gondolom, hogy persze ebben van igazság, pedig mindenki író egy picit. Saját dolgainak az írója, más nem, tehát ilyen értelemben azért áttételesen mindannyian azok vagyunk, és hát van, aki ezt jobban, és van, aki kevésbé jól csinálja, de valóban az ő hitvallása, az, amit ő letesz az asztalra, az mindenkinek érdekes, és hát sokan azt mondják, hogy hát ő gyermekkönyvet írt, és onnan ismert, hát ő műfordító egyben, és sok minden más csinál. Tehát az ő életműve, ez rendkívül kiterjedt, és szerintem Tóth Kriszta egy, tényleg azt mondtuk a kötetnél, hogy Elte legendák, hát ő már valóban egy legenda szinte.
Micsoda regényeket
köszönhetünk. Így van, olyan regényeket köszönhetünk, hogy élvezett minden sorát olvasni. És hát ugye még bőven van a kötetben olyan név, akikről érdemes beszélgetnünk, hát Radványi Péter például, ugye író, költő, szerkesztő, aki szonetkoszorújának költője, így válaszol az angyalnak, hogy hunyd le szemed, és bent a szívedben nyisd ki csak újra, látni fogod majd azt, amit én is álmodom olykor. Én vagyok az, ki szeret, és én vagyok, lásd a bocsánat. Tehát gyönyörű, gyönyörű tényleg, amiket írt, azt gondolom, hogy érdemes mindenképpen elolvasni, és hát Rázi Zsuzsiról se feledkezzünk meg, ő vele meg a rádióban dolgoztam együtt. Zsuzsival is nemrég találkoztam egyébként pont egy kávézóban, nagyon jót beszélgettünk, hát neki ugye a Teréz anyu volt az, ami a hatalmas áttörést hozta, de a rádiós interjúiban, a rádiós riportjaiban is már kiderült azért, hogy ő nagyon-nagyon otthon van a műfajban, ő mélyre tud ásni, de tud azért lazán is írni, és hát valóban a közösségek erejében hisz, és sok minden ebből meg is jelenik a munkájában.
Arról ír, tulajdonképpen az ő írása arról szól, hogy hogyan lett ő feminista, hogy előbb mondták rá, hogy feminista az írása, és leginkább az Állítsátok meg Teréz anyu című regénye miatt, és aztán valahogy magára szabta ezt a titulust, vagy ezt a kabátot.
Na jó, de hát most azért legyünk realisták, hogy amikor erről beszélünk, és ezt a jelzőt ráagatjuk valakire, akkor azért más az elképzelésünk. Tehát ő úgy feminista, hogy tisztában van azokkal a lehetőségekkel, amik a modern korban manapság egy nő előtt vannak, és próbál azért megtenni apró kis fricskákat, ha kell, vagy akár komolyan, amiről úgy érzi, hogy a társadalmi fejlődésnek az előnyére válhat. Tehát ha ilyenek lennének, akkor azt gondolom, nem lennének gondok, mert ő egy rendkívül intellektuálisan megfogalmazott gondolatsort képes elővezetni. Ő szerintem, amit csinál az ő munkássága, az abszolút mértékig olyan, hogy érdemes elolvasni, megnézni, kialakítani róla a véleményünket. De azt gondolom, hogy összességében az egész kötetnek nagy előnye, hogy ha belegondolod most honnan, hova jutottunk, milyen vonalat húztunk, akkor látod azt, hogy a legkülönbözőbb nézetek képviseli, a legkülönbözőbb hitvallású vagy éppensége. Hát egy korosztály az nem teljesen, mert valamelyest behatárolja, hogy olyan korosztály kell, hogy legyen, hogy én ismertem őket, és az eltére jártak. És hogyha valaki elkezdi majd olvasni, akkor azt is szerintem látni fogja, érezni fogja, hogy ez a sokféleség, ez azért alkot egy egységet. És az egység az az, amit az ELTE, amit az alma matered adott, ami emberséget azért ott megkaptál. És ugye másodszor mondom azt, hogy emberség mit is jelent az. Azt jelenti, hogy olyan tanáraink, olyan oktatóink voltak, akik azzal is foglalkoztak, hogy megmutassák, hogy mik a lehetőségeid, és aztán majd te eldöntöd, hogy hova szeretnél tovább lépni. Tehát nem megmondták a totál biztos tutit, hanem azt mondták, hogy figyelj, nézd meg a világot, és akkor alakíts ki magadat úgy, ahogy abban szeretnéd. Tehát tényleg útnak indítottak, és a saját szakmájukban bizonyos dolgokat nagyon-nagyon jól csináltak, és ez a magyar szakra, a történelem szakra, vagy esztétikára, vagy bármi másra is igaz, de azt gondolom, hogy tényleg sokat kaptunk tőlük, sok olyan intellektuális élményt, ami azért bennünk van a mai napig.
Most eszembe jutott még Berg Juditot, Boldizsár Ildikót is említetted. Berg Judittal nemrég interjúztam, és ő mondta, hogy krimit ír. És én azt hiszem, hogy amin most dolgozik, abból egy részletet kapott ez az antológia. Tehát, hogy van, aki egészen friss dolgot adott, van, aki régebbit gyűjtött össze.
Ha megnézzük azt, hogy összességében ki mit küldött, akkor azért azt látjuk, hogy a legtöbben azért próbáltak mondjuk az egyetemi évekhez kötődő valamit küldeni. Uh-huh. A legtöbben valami új dolgot küldtek. Van, aki készül egy nagyobb dobásra, és abból már küldött egy előzetest, és ez nagyon jó, mert az két évig még tényleg nagy újdonság lesz. És többen voltak azok, akik speciálisan erre írtak valamilyen munkát, verset, vagy éppen novellát. És hát vannak olyanok is, akik pedig kiválasztották az életművőkből azt, ami leginkább illik az egyetem, az ELTE legendák koncepciójához. Tehát azt gondolom, hogy mindegyik jó a közönségnek, mert mindegyik olyan, hogy élményt ad.
Boldizsár Ildikó a meseterápia fejlődéséről írt, meg a lényegéről, és nagyon érdekes, ahogyan a mesélőről, a mesélő személyéről és a körülötte lévő misztikumról ír.
Nagyon sok újdonság van ebben a kötetben. Azért nem akartam részletesen elmesélni a történeteket, mert el kell olvasni.
Kis Judit Ágnes nagyon változatos anyagot adott. Verset is adott, novellát is adott, mágikusat is adott, és Bibliához kötődőt is, vagy bibliai történethez kötődőt is. Szóval így el tudom képzelni, mikor megkaptad ezt az anyagot, hogy fölcsillant a szemed.
Nagyon sok
micsoda változatosság.
Így van. Sokat gondolkodtam azon például, hogy hát van, aki küldött egy nagyon jó verset, más meg novellát, vagy több novellát is, hogy mi legyen, amit behatárolok, hogy akkor ki mennyit írja, és akkor értem, hogy nincs határ.
Igen.
Az lett a konklúzióm, hogy nincs ilyen, mert majdnem mindenki ezt úgy rakta össze, hogy üzenni akart vele valamit. És én ezt az üzenetet nem akartam elrontani. Tehát, hogyha van egy József Attila díjas költőnk, és ő ezzel az ELTE legendák kötetben az olvasóknak szeretne valamit üzenni, akkor nem fogom azt mondani, hogy oké, de akkor az üzenetnek csak az egyharmadát szeretném, mert drága a papír. Tehát az egészet meg szerettem volna hagyni, és utána alakítottam ki erre aztán a szerkezetet azokkal a kollégákkal, akik a segítségemre voltak. Úgyhogy visszafelé gondolkodtam, tehát nem azt mondtam, hogy oké, akkor ennyi oldal lesz, és akkor mindenki írjon 8 oldalt, hanem ELTE legendák, beszélgetés, így nézzen ki, stb., és akkor ebbe illeszt be önmagadat, a munkásságodat, az egyetemi éveidet, meg annál többet egy picit, az olvasókkal való viszonyodat, az életedet, amit akarsz.
Igen, meg amit az emberi minőségről gondol. Igen. Ugye ez nagyon fontos, hogy milyen értékrendet közvetít ez az egész kötet. Beszéljünk akkor a te írásaidról. Ugye mondtad, hogy a rendszerváltás idején voltatok egyetemisták jó részt, akiket emlegettél, de még korábbra visznek vissza a te írásaid?
Elsősorban azért, mert én is egy picit szerettem volna önmagamból néhány olyan novellát kiadni, megmutatni, amelyek fontosak voltak számomra. Fontos volt az, hogy miért kezdtem el utazgatni, és miért utaztam már gyerekkoromban, és aztán utána mi volt az egyetemi időszakban. Érdekesnek tartottam azt, hogy milyen volt, amikor az egyetem kebelében én eljutottam külföldre, és milyen élmények voltak ott. Nagyon nehéz a mostani fiataloknak elképzelni azt az időszakot, hogy ahol én felnevelkedtem Sopron környékén, hogy a feltetőhoz ki akartam menni, akkor határsávi belépőre volt szükség. Az, hogy egy külföldi utazás, hát figyelj, először 5 évente, aztán később 3 évente lehetett csak nyugati országba menni, és Jugoszlávia is nyugati országnak számított. Amikor 78-ban mi kimentünk először anyukámékkal, akkor a testvéremnek otthon kellett maradnia, mert nem engedték ki az egész családot, nehogy véletlenül ott maradjunk Svájcba, mert nekem volt egy svájci nagybátyám. Úgy mentünk ki, hogy Ausztria, NSK-t, és hát nem volt annyi pénzed sem, amennyiből az üzemanyagot meg tudjad venni, hanem valahogy ki kellett csakkozni, hogy mégis legyen elég üzemanyag, hogy egyáltalán el tudjál jutni az adott helyre. Ilyen értelemben egy utazás egy csodálatos kaland volt, és hihetetlen volt megélni azt, hogy más a világ, mint amilyennek te elképzelted otthon. Hogy létezik olyan, hogy nem kell sorbálni banánért, létezik olyan, hogy minden legyen egy üzletbe, és akkor vajon miért van az, hogy ott van, itt meg nincsen. Tehát igazából, ha utazol, akkor megtanulod azt, hogy az utazás szép dolog, hogy megismersz más kultúrákat, de leginkább önmagad változol, a gondolkodásmódod fog megváltozni. Szerintem ezek is olyan dolgok, amelyek a kornak a lenyomatai, tehát benne vannak az eltés időszakok, benne van sok minden, amit azóta tanultam, és hát persze novella stílusban írtam, tehát nem azt a fajta beszélgető stílust vittem be, amit mondjuk akár egy interjúban, vagy bárhol máshogy megszokhattak tőlem. Egy kicsit néha keserédes, de azért humor szerintem van benne. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ez egy eszencia abból, amit én csinálok, de egy kicsit megmutatom azt is, hogy azért vannak ennek mélyebb vetületei is.
Kis Róbert Rihárddal, az Elte legendák című kötet szerkesztőjével Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva újabb könyvet ajánlunk, maradjanak velünk itt a hétvégi menet.